Szeretettel üdvözlök mindenkit, és most mindannyiunkhoz szól Istennek ígéje, amely arra késztet bennünket minden alkalomkor, hogy készen legyünk az ő jövetelére. Már többször, ha jól emlékszek, itt is említettem, de szokásom azt ott megkérdezni, vagy említeni, hogy mi lesz az, amit el fogunk vinni az örök életben magunkkal. A jellemünk. Meg lehet próbálni a jellemünket, hogy hogy állunk, és mennyire vagyunk készen és közel az Úr Jézus jöveteléhez? Erről szeretnék ma délelőtt elmérkedést tartani. A jellem próba vizsgája. Van egy Biblia vers, ami csodálatos ígéretet ad Isten részéről, már az Izrael népe idejében, amelyet szeretném, hogy együtt felolvassunk a Mózes 5. könyvének, 30. fejezetének 15. versében találjuk. Azt mondja az íge, és így hangzik, mindannyiunk részére. Lám, elődbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Elődbe adtam az életet és a jót. Ha tovább olvassuk és elmélkedünk ezen a gondolaton, a másik helyt azt mondja, hogy választ mit? A jót. Ha ez a lehetőségünk fennáll, és az emberiség részére fennáll az a lehetőség, hogy választhatunk, honnan jön ez a választási lehetőség? Ki adta, és milyen lehetőséget kaptunk arra, hogy választhatunk? Mert maga a Jóisten a teremtéskor mit tett? Szabad akarattal ruházta fel az embert, hogy ne ő döntse el tulajdonképpen Isten, hogy mit akarok én, vagy mit akartok ti, vagy mindannyian, hanem szabad akaratból válasszuk a jót, az életet, nem a halált. És ha ez így igaz, akkor mennyivel komolyabban kellene vegyük azt ott, hogy milyen lelkülettel és milyen jellemmel fogunk Isten elé járulni, amikor el fog jönni, hogy megajándékozzon az örök élettel. Sokszor hallom, és próbáltam már többször így említést tenni, akiktől hallom azt, hogy azt mondják, hogy nekem muszáj ezt tenni, muszáj amazt tenni, muszáj így élni. És sokszor hallom a mi egyházunkban is, amikor arról van szó, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, amazt nem szabad. Hova tesszük akkor a szabad választási lehetőséget, ha azt mondjuk, hogy nekünk ezt szabad, vagy nem szabad? Vagy legtöbbször úgy hangzik, hogy nem szabad ezt tegyük, mert mi az advent egyházhoz tartozunk. Vegyük jól figyelembe azt, hogy Isten nem tiltott meg olyan dolgot senkitől, mert úgy olvastuk, hogy előnkbe adta Isten az életet, a jót, és válasszunk ebből. Ha ez így igaz, akkor próbáljuk kiküszöbölni életünkből. Különlegesen egy kicsit rosszul hangzik, amikor egy hitetlennel vagy egy kívülvalóval beszélgetünk, és annak azt mondjuk, hogy nálunk nem szabad így, vagy úgy, vagy amúgy cselekedni. Isten nem így látja a mi életünket, Isten nem úgy látja az hetednapot ünneplő adventisták életét, hogy úgy beszéljünk másoknak, hogy nekünk nem szabad. Tőlünk megvan vonva az a szabadság, mert Isten szabad akarattal ruházott fel mindannyiunkat. Igazság és hamisság, jó és gonosz, áldás és átok, élet és halál egymással ellentétes lehetőségek. az én választásomtól függ, vagy a te választásodtól függ, hogy milyen választást teszel életednek további idejében. A kettőségek közé helyezte Isten az embert, hogy ő válasszon. Mert hogyha muszáj volna, és azt kellene csináljuk, amit nem mi választunk, akkor talán robotok kellene, hogy legyünk. Mert egy robot, ahogy irányítsák, azt fogja tenni, amire be van ütemezve. De egy embert Isten nem úgy akar látni, mint robot, hanem önként, jó akaratból, szolgálattevő személy. A Teremtő nem akarta, hogy erkölcsi teremtményei erőszak alá vettetett szolgák legyenek, akik nem is tudnak mást, csak külső hatásra jót cselekedni. Isten nem akarja ezt. Ő önkéntes szolgálatot akar, akik ellentétes lehetőségek között ön akaratból akarnak hódolni neki, azt akarja, hogy ez a föld ne szolgák határtalan országa, kényszerítő szolgaságba hajtás legyen, hanem lélekben rokon lelkek szeretett szolgálata legyen életünkben, akik önmaguk döntsék el, kit szolgáljanak, vagy kinek akarnak szolgálni. Figyeljük meg, hogy Pál apostol a Rómabeliekhez írott levelében, a 6. fejezetének 16. versében milyen tanácsot kapunk Pál apostol részéről, Isten illetése által. A Róma 6 rész 16. versét szeretném, hogy együtt olvassuk. Róma 6 rész, 16 vers. Avagy nem tudjátok-e, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái. Akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságára. Megértjük azt, hogy szabad akarattal rendelkezünk? Megértjük azt, hogy maga a Jóisten is azt szeretné, hogy a mi jellemünk az ő akarata szerint, a mi döntésünk szerint legyen minden alkalomkor? Valljuk meg a következőket. Hogy Isten szabad akarattal teremtette az embert, aki engedelmesség feltételével örökké élhet. Értjük ezt a kifejezést? Hogy Isten szabad akarattal teremtette az embert, aki engedelmesség feltételével örökké élhet. Megvan a feltétel. Engedelmeskedünk, önként átadjuk életünket, de ha nem akarunk engedelmeskedni, mint ahogy máma hallottuk és tanulmányoztuk a szombatiskolán keresztül, hogy Izrael népe nem akart elfogadni, nem akart megalázkodni, hogy engedelmeskedjen, bármennyire is szenvedett Jeremiás próféta, akkor se nem akartak megtérni. Ők akkor is az istentelen életet szerették. De a feltétel az, hogy ha engedelmeskedsz Isten akaratának, örökké élhetünk. Az örök élet attól függ, hogy mennyire engedelmeskedünk, mennyire engedjük, hogy Jézus Krisztus vezessen és irányítsa a mi életünket. Hiszünk a Bibliában leírt erkölcsi törvényeken, hogy az ember engedetlensége miatt bűnös lett. Tudjuk ezt nagyon jól, hogy mi okból jött földünkre, be a bűn, mert nem engedelmeskedett. Kapott-e az első emberpár elég figyelmeztetést arra vonatkozólag, hogy hogyan is kell néki engedelmeskedni Istennek? Kapott-e elég figyelmeztetést arra vonatkozólag, hogy a tiltott fáról ne egyen, és meg se közelítse? Mert a bűn minden emberre elhatott, egész napjainkig. Hosszú évezredeken keresztül az emberiség minden alkalomkor kapott a bűnnek részéből, mert azt mondja a Szentírásban leírt íge, hogy bűnben születtem, és bűnben belengetett az én anyám, azt mondja a Zsoltáríró. De ugyanakkor tudunk-e hinni, és hiszünk a helyreállítás művében? Ha elhisszük azt, hogy bűnben születtünk, és megértettük azt, hogy ha engedelmeskedünk Isten akaratának és az ő vezetésének, ő meg tud tisztítani a mi bűneinktől. Hiszünk-e a helyreállítás művében, amely Isten megváltási tervével valósul meg, azzal, amikor ő az ő halála által életet hozott mindannyiunk részére? Az ember tragédiája a bűnbeesés, ami egy igazi tragédia az emberiség részére, hogy bűnben született és bűnben él. De Isten hozta a megváltás üzenetét és a megváltás művét az ő élete halála által. Isten megmondta a bűn következményét. Tudatára adta az első emberpárnak már azt, hogy mi lesz a következménye a bűnnek. Hadd olvassuk el, és ismételjük meg újból a Mózes első könyvének második fejezetének 16 és 17. versét. És figyeljük meg, hogyha kapott-e az első emberpár kellő figyelmeztetést, és kellő tanítást arra, hogy hogyan is tegyen, és mint is cselekedjen. Olvasom a 16 és 17 verset. És parancsol az Úristen az embernek, mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eindel, arról bizony meghalsz. Bekövetkezett ez? Az ember, amikor evett a tiltott fáról, bekövetkezett az ő halála? Sokan azt mondják, hogy nem halt meg. De mi, akik bővebben van nekünk ismeretségünk Istennek vezetéséről, tudhassuk azt, hogy meghalt lelkileg. A lelki élete meghalt akkor, amikor a bűnt elkövette. Testileg később. Közel 1000 év időszakában jutott el a halálra, de lelkiekben meghalt. Mi az a mi életünkben is, hogyha az bűnt szeressük és dédelgessük? Mi következhetik be életünkben? A lelki halál. De nem csak ez, hogy az Istennek ígéje figyelmeztette Ádámot és Évát, hanem a feljegyzések szerint még úgy olvastam, és úgy tudom, és úgy ismerem, hogy angyalok figyelmeztették őket, elmondták Lucifer bukása történetét. Ha ismeritek, és van lehetőségetek, megtaláljátok a Megváltás története című könyvben ezen kifejezéseket, amelyet a vájtestvérnünk keresztül megvan örökítve a mi részünkre. És hogy más világok lakóit is engedetlenségre késztette, de kiárták a próbát. A megváltási tervben, vagyis amit szeretnék említeni, ahogy említés van arról, hogy 99 és 1 elesett, Így van Isten részéről bemutatva, hogy 99-en nem estek el, azon bolygók, ahol még élet van, de egy elesett, és ez a mi földünk. A mi földünk esett bűnben, és Istentől eltávolodva. Sajnos az ember elbukott. Madács Imre 1861-ben megírta örök értékű művét, az ember tragédiáját. Csalódott szíve bánatát öntötte művében, Ádám és Éva szerepében Sátán becsapta, megcsalta az embert. Elveszte tisztaságát, boldogságát és életét. Mindezek hiányában kellett életének további idejét tölteni. Az emberiség egyetemes története csupa tragédia. De Isten legszebb teremtményét használta fel, médiummal Lucifert. Tudjuk azt a Mózes első könyve 3. fejezetének 1. versében, hogy milyen is volt Istennek az a teremtménye, amelyik a legszebb és a legcsodálatosabb volt, és aki Sátánná lett. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett vala. És mondta az asszonynak, csak ugyan azt mondja az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Így járult a kígyón, felhasználva a kígyót, mint Sátán, és így próbálta becsapni az embert, az asszonyt, és sikerült neki. Amikor azt kérdezte, hogy csak ugyan, azt mondja az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Igaz volt ez a vádolása, vagy ez a kérdése? Nem volt igaz. Mert Isten nem tiltott el, ezt az egy fát tiltott el, amelyikről az van feljegyezve, hogy a jó és a gonosznak tudása fája. És mit mondott még hozzá? Hogy milyen leszel? Ha eszel ebből a gyümölcsből, olyan leszel, mint Isten. Hasonlóvá válsz Istenre. Ahogy olvastuk, a kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál. Ádám a földi világ megbízottja, adott nevet az állatoknak, ám beszélni nem tudott velük. Megadta a lehetőséget az állatoknak, nevet adott, de beszélni nem tudott velük. Hogyan történhet tehát, hogy a kígyó beszél? Tudta-e Ádám vagy Éva, hogy a kígyó fog tudni beszélni? Nem tudta. Éppen ez hozta létre azt, hogy Évának a kíváncsiságát felkeltette, amikor a kígyó beszélni kezdett. Elcsodálkozott. Hogy lehet, hogy ez a kígyó beszél? De nem fogta fel azt, hogy a kígyónak hátterében ki az, aki beszél. A mai időben is vannak sok olyan művei Sátánnak, amit elér emberek között, hogy csodákat tesznek az emberek, mert nem Isten akarata szerint, hanem a Sátán vezetése által. Amely által lehetőség van megszerezni az Isten tudásával egyenlő ismeretet. Ez volt a becsapás a Sátán részéről, hogy Istennel egyenlő tudással fogsz rendelkezni, és tudsz többet, mint eddig, amivel rendelkeztél. És mit hozott ez létre? Tudni akarta, miért tiltja Isten ezt a fát el tőlük. És amikor eljutott arra a pontra, döntött. Döntése tudatos és drámai volt, amikor Éva eldöntötte, hogy leszakítja a gyümölcsöt és eszik belőle. A látszólagos kicsiny bűn következménye a szörnyű lett. Úgy képzelte el, hogy ha használ, nem is lesz olyan nagy bűn. Hát ez csak egy kis bűn, hogyha én leszakítom azt az almát, vagy egyesek úgy mondják, hogy alma volt. Én úgy tudom, hogy gyümölcs volt. Hogy milyen gyümölcs volt, nem tudom. Tisztán, de azt tudjuk, hogy tiltott gyümölcs volt. Abból a tiltott gyümölcsből nem lett volna szabad használjon, hogy büntelenül tölthesse életét Éva, és akkor nem volt még elég az, hogy létrehozta eztet, hogy ő ezt ebből evett, hanem mit tett tovább. Ha van mellettem valaki, ha bár nem volt ott mellette, mert éppen ez volt megtiltva Évától, hogy ne távozzon el Ádámtól. De úgy tűnik, hogy Ádám nem volt akkor ott. Ő távozott el, és ő kereste maga tiltott fát. De miután ízlett neki a gyümölcs, mit tett? Ádámot is megkereste, és azt mondja, és Ada az ő férjének is, annak gyümölcséből. Már hallottam olyan elképzelést, hogy ha Ádám kitartott volna amellett, hogy nem veszi el a gyümölcsöt és nem használ, nem lesz részese a bűnnek, Isten tudott volna egy másik lehetőséget is adni az ő életében. De a feljegyzések szerint, ha jól emlékszek, a megváltás történetében ugyanott olvastam, hogy annyira szerette Évát, hogy mit tett, nem tudott ellene mondani a csábításnak. A Jóisten tudta és ismerte eztet, hogy milyen tragédia lesz az ember életében, ha a bűnnek aláveti magát. Van egy történet a Bibliában, amit én szeretek. Többször is szeretem elolvasni, többször is próbálok elmélkedni e felől. A Lukács evangéliumában van ez a történet. Tudom és meg vagyok győződve, hogy mindannyian tudjuk és ismerjük ezt a történetet. A Lukács evangéliumának 15. fejezetében van, kinek van a története itten leírva, ki emlékszik? A tékozló fiúnak. Olvassuk a 15. fejezetének 12. versétől egész a 24-ig. Figyeljük meg, hogy milyen tanulságot tudunk levonni ebből, Isten részéről, mert ő a főszereplő, és a tékozló fiú lehetek én, lehetsz te, lehet bármelyik. És az íge így hangzik. És mondta az ifjabb az ő atyának, atyám, add ki a vagyonomból rám eső részt. És az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán, a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a föld vidéken, az ő és ő kezde szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni, és kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem áld vala néki. Mikor azután magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok béresse bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Tégy engem olyaná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elméne az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván nyakába esik, és megcsókolgatá őt. És mondanéki, a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. És előhozván a hízott túlkot vágjátok le, és együnk és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. Észrevettetek-e valami kapcsolatot az elmélkedésünk? Kell kapcsolatosan ebben a példából? A tékozló fiú példázatából? Ki volt az a személy, aki bemutatta azt, hogy mennyire szerette az ő fiát? Az atya? Ő volt az, aki megadta neki, amit kért. Ő kérte az ő ráeső részt, és megkapta. Értékelte ez a fiú azt, amit adott az ő atya? Nem úgy tűnik, mert azt mondja a feljegyzés, hogy mit csinált? Eltékozolta. Sokszor van hang arról is, a mai világban is, hogyha valakit megajándékoznak valami különleges ajándékkal, amiért nem szenvedett és nem dolgozott meg, nem fogja értékelni. Sajnos. Látható eredményeket láthatunk a mindennapi életben, amikor vannak olyan személyek, akik nem törődnek az ő életükkel, nem törődnek az ő jellemükkel, nem törődnek azzal, hogy mit veszítenek el, vagy mit dobnak el maguktól, hanem csak egyszerűen nem tudják értékelni. De íme lássuk azt ott, nem tudom, mennyi ideig volt, nincs feljegyezve, hogy mennyi idő telt el az ő távol léte ideje a tékozló fiúnak, de azt tudjuk, hogy nem kellett az atya keresse, se a fiú az ő atyát, sem az atya az ő fiát, hanem mi történik? Azonnal találkoznak. Ahogy a fiú jön hazafele, mindjárt találkoznak. Hiába kezdte elmondani a fiú, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassa. Hanem, mintha nem is hallaná az ő apja, hanem adja a parancsot, hogy mit tegyenek a szolgák. Hogy mit hozzanak, és mit tegyenek érte az ő fiáért. Mi a lényeg ebben a történetben? Azt mondja a 24. vers, amit olvastunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Gondolom és meg vagyok győződve. A mai világban is van sok szülő, aki szeretné így látni az ő fiát hazatérni. Éppen így vár Jézus Krisztus Miriánk is, szeretne látni bennünket, hogy hazatérünk az atyai házhoz. Súlyos bűne miatt halálba halálra ítélték, ítéltek egy embert, aki ezt írta naplójában. Ott ültem a vádlottak padján. Kárhoztatott vádló és saját lelkiismeretem, amely vádolt. Míg a vádak öröme zúdult rám, egész lényem remegett. Tudtam, hogy nincs mentségem, és a halálos ítéletre kell, hogy várjak, mert az vár rám. Megalázó pillanat volt az, amikor elvették tőlem, így jegyzi fel az illető, amikor elvették azon dolgokat tőle, mielőtt bezárták volna, ami az övé volt, ami érték volt az ő számára. Azt mondja, elvették tőlem a jegyzett füzetet, a fésüt, a töltött tollat, a pénztárcámat, és mindazt, ami tulajdonomban volt. Semmim sem maradt. A rabruhára várva, anya szült mesztelenül álltam az őrök előtt. Mindezt elkerülhettem volna, írja, ha nem vétkeztem volna. Magába szállva ez az ember tudta, hogy a halálos ítélet vár reája, és akkor fejezte ki azt, hogy mindezt elkerülhettem volna. Vajon mi külön sorsban éljük napjainkat? Reánk is nem várhat az örök pusztulás, hogyha a mi életünk, a mi jellemünk nem alakul az ő akarata szerint. Ugyanaz a sors várhat reánk is. De ne felejtsük el ezt a kifejezést, hogy mindezt elkerülhessük. Az örök pusztulást, az örök halált elkerülhessük, ha megtesszük, amit tanulunk nap mint nap. A fejezések szerint így érezhetett ősatyánk is, és így érezhetett a visszatérés lehetőségét még lehetséges mindannyiunk részére még ma. Még ma van lehetőségünk engedelmeskedni és az ő akaratában hagyatkozni, hogy tegye meg azt, és engedjem, hogy az én szabad akaratommal azt tegyem, amit ő vár el én tőle. Figyeljük meg, még két Biblia verset szeretnék felolvasni, amelyek bátorítani fognak bennünket, hogy legyünk teljes szívvel, lélekkel hűségesek Isten iránt, hogy így felkészülve várhassuk az ő jövetelekor, hogy így a megjutalmazás a miénk lehessen. A Jelenések könyvének 22. fejezetének 14. versét szeretném olvasni. Figyeljük meg jól, hogy milyen boldogság, milyen remény, mi vár mindazokra, akik hűségesek maradnak Istenhez. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városban. Az Úr Jézus mennybe menetelekor az van feljegyezve, hogy azt mondja, nyissátok ki a kapukat, hogy kimenjen be a győztes, Jézus Krisztus. Ha készen leszünk, ha fel leszünk készülve az ő jövetelére, akkor mit fogunk hallani? Nem fogjuk azt hallani, hogy távozzatok tőlem, ti gonoszok, hanem ezt fogjuk hallani, És ez az én imám, hogy legyen segítségünkre az Úr Jézus, hogy valójában az a boldogság legyen részünk, amelyet itt felolvastam. Mert azt mondja, boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. Nehéz megtartani az ő parancsolatait? Nem kényszerből, hanem önszándékból. Önmagunk döntsük el, hogy akarjuk az ő parancsolatait megtartani. És ha ezt megtesszük, mire lesz jogunk? Mire ad jogot Jézus Krisztus? Hogy jogunk legyen az életnek fájához, és bemehessünk a kapukon a városban. Még egy Biblia verset szeretnék az Ótestamentumból, az Ézsaiás prófétának 55. fejezetéből olvasni. Ézsaiás 55. És ottan a 7. verset olvassuk. Egy különleges felhívást hallunk itten is. Hagyj el a gonosz az ő útát és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővölködik megbocsátásban. Döntsük el, mert akarunk önként neki élni és neki szolgálni. Vagy talán úgy gondoljuk, hogy ezen már túl vagyunk. Mi már mindent megtettünk, hogy az örök élet részünk legyen. De valamit mégis kell tegyünk. Meg kell vizsgáljuk életünket. Addig a tékozló fiú nem tudott hazatérni, meddig? Ameddig nem tért magába. Ameddig nem szállt magába. Mert azt mondja, a tékozló fiú magába szállt, és akkor elkezdte mondani, hogy mit fog tenni. Ezt mondta, föl, Kelvin, elmegyek, visszamegyek az én atyámhoz. És ezt mondom, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Tégy engem olyaná, mint a te véreseid közül egy. Ma még alkalmunk van, ma még lehetőségünk van, hogy magunkba szállva felismerjük azt, hogy szükségünk van Jézus Krisztusnak megmentő kegyelmére. Segítsen az Úr, hogy ne késleljük a magunkba szállást, hanem amíg még a kegyelem idő fennáll mindannyiunk részére, ragadjuk meg az alkalmat, és járuljunk hozzá, hogy meg tudjon bocsátani. És ahogy a tékozló fiú vissza lett fogadva az ő atyától, nem fog ő mondani semmit se, hogy ennyi éven keresztül bűnben éltél, vagy bűnt melengedtél életedbe, és nem tudlak elfogadni. Nincsen ilyen Isten részéről. Isten ugyanúgy tesz, mint a tékozló fiúnak atya, aki várta minden nap, hogy mikor jön haza. Ezt teszi ma Jézus Krisztus. Vár, hogy jöjjünk haza. Hogy az ő imája, amelyet közbenjáró imaként használom, az ő gyermekeiért ne lenne hiába való. Segítsen az Úr, hogy engedjük, hogy a mi jellemünk az ő akarata szerint, az ő képmására legyünk felkészülve. Hogy így látható legyen földi életünkben az a képmás, amelyet ő hord életünkben. Segítsen meg ebben az ő kegyelme által. És legyünk hűségesek iránta, hogy így elnyerhessük az örök életet. De még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Ne felejtsük el azt sem, hogy mennyi személy még körülöttünk élnek, akiknek szükségük van, hogy tudjanak arról a megváltóról, arról az üdvözítő kegyelemről, amelyről esetleg eddig nem hallottak. Legyünk ebben a dologban is hűségesek, hogy tudassuk azokkal, akik körülöttünk élnek, Ha családtagjaink között vannak olyanok, akik még nem ismernek, imádkozzunk értük. Mert Isten meg fogja hallgatni. Segítsen meg az Úr, mert valaki azt mondta, mikor ez úton megyek, és látom azt a sok embert, aki távol él Istentől, mint ahogy a Jeremiás próféta mondja, mintha tűz volna az ő lelkében. Az Ézsaiás próféta is hasonlóképpen említi. Égjen szívünkben az a vágy a másoknak való üdvössége is, és ugyanakkor a miénk is. Erre tegyen segítséget a mi életünkben, és legyen irgalmas, kegyelmes hozzánk és másokhoz is. Amen.